Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
7 óra 46 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a stúdióban Dénes Szilárd, az MBH Bank Treasury Sales vezetője. Az első blokkban említetted, hogy elsősorban kötvénypiaccal és devizapiaccal foglalkozol, foglalkozik a részleged, a Treasury Sales. Most az utóbbiról, a devizapiacról ejtsünk jó pár szót, hiszen ugye a héten természetesen a forint azért mostában mindig izgalmasan alakul. Ezt ki kell jelentenünk. Tavaly inkább ezt negatív konnotációval értettük, hiszen nagyon rohamos sokat gyengült a hazai fizetőeszköz. Idén stabilabb, annak ellenére, és ez talán ellentmondásnak tűnik, hogy most már csökkentgeti a kamatokat, ugye az irányadó rátát a Magyar Nemzeti Bank. Véleményed szerint minek tudható be az elsősorban, hogy a forint ezáltal veszít a kamat előnyéből a többi devizával szemben, de mégsem történik meg az a gyengülés, amire talán számíthattunk volna?
Hát alapvetően a piac beárazta ezeket a csökkentéseket, tehát számított rá, és ez tükröződött már a döntés előtti árakban, illetve az inflációs pályával kapcsolatban is olyan várakozások vannak, nem csak a hivatalos várakozás az MNB vagy a kormány oldaláról, hanem a piaci szereplők is úgy gondolják, hogy az infláció kellő mértékben fog csökkenni ahhoz, hogy tere legyen a jegybanknak csökkenteni a kamatot, és elsősorban a külső kockázati helyzet az, ami az egyik pillére ennek a döntésnek, tehát hogy támogatja a csökkentést. Másodszorban a belső egyensúlyi helyzet, ugye a külkermérlekben olyan szintű javulás volt, hogy ez is lehetővé tette, hogy csökkentsen a jegybank.
Ugye itt az energiárak csökkenése nagyban hozzájárult.
Igen, igen. Egyébként ebben most pont volt egy kis felugrás különböző okok miatt, ilyen ausztrál sztrájk, stb. Igen. De ez nem volt olyan mértékű, hogy úgy nagyon borzolja a kedélyeket, és a tározók is jó szinten állnak, úgyhogy ez nem jelentett akkor a plusz kockázatot, hogy így megingatta volna akár az MNB-t a döntésben, akár a piacokat és a forint árfolyamát. Úgyhogy összességben egy picit erősebb szinten is vagyunk, mint a döntés előtt. Emögött elsősorban az áll, hogy az amerikai kamat emelési várakozások egy picit csökkentek. Volt egy fordulat az euró-dollár árfolyamban, ott is gyengült egy picit a dollár. És emiatt ugye itt mindig a relatív, a monetáris politikáknak az egymáshoz viszonyított állapota és iránya az, ami nagyon fontos, és így, hogy a kamatemelési várakozások egy picit kiárazódtak a tengeren túlról, ez összességében támogató a forint számára.
Viszont nagyon érdekelne, hogy a forintnak milyen kilátásai vannak. Mondhatjuk, hogy mondjuk októbertől jöhet el a fekete leves, mert hogy akkor már ugye az lesz a kérdés, hogy akkor már csak egy irányadó ráták lesz az alapkamat, hogy annak a csökkentése okoz-e majd piaci gyengülést.
Önmagában ez szerintem nem, ez is be van árazva, tehát a jegybank azt kommunikálta, hogy...
Mondjuk ennek a mértéke annyira nincs beárazva, mert most borítékolható volt ez a 100 bázispontos ütem, de ezután már igazából sötétben tapogatózunk, hogy milyen csökkentések jöhetnek.
Így van, a mi elemzőink 10,5%-os irányadó rátát várnak év végére, és ugye emlékszem talán, hogy 6%-ot 24 végére. A jegybank most egy picit óvatosabb kommunikációval beszélt arról az időszakról, amikor már majd összeér a jelenlegi egynapos ráta és az irányadó kamat, tehát onnantól kezdve, hogy milyen mértékű csökkentések lesznek, ott még inkább a helyzettől, az adatoktól és a kockázati megítélésünktől teszik majd függővé, hogy milyen ütemben csökkentenek. Tehát jelezték a piac számára, hogy attól nem kell tartani, hogy mondjuk egy picit romlanak a feltételek, de ők akkor is átgondolás nélkül csökkentenének. És ez a kommunikáció a jelek szerint elég volt ahhoz, hogy a piac nyugodt maradjon a forinttal kapcsolatban. Ugye, hogy említettem, tudtunk is egy picit erősödni. És emiatt én nem számítok arra, hogy a kamatpályánk és a monetáris politikánk miatt kialakuljon egy ilyen markánsabb forintgyengülő tendencia. Az bármikor benne van a pakliban, hogy ha a külső kockázati környezet romlik, akár a mi kockázati megítélésünk, akár úgy általánosságban a kockázatvállaló kedv a fejlett piacokon, hogyha az elromlik, akkor az azonnal régiós szinten és a forintra is hozhat gyengülést. Ez általában időszakos, és ugye ezzel a külső tényezővel függ össze, de amit ilyen belső, mély, fundamentális okok hajtanának, olyan veszélyt nem látok benne, vagy hát inkább ugyanúgy nagyon alacsony ennek a valószínűsége.
Feltételezem, hogy azért az Európai Uniós források ügye is mostanában kicsit elült, de lesz majd megint, kerül majd megint fókuszba, és lesz majd megint forint befolyásoló tényező.
Így van, ez a legfontosabb kockázat a forint gyengülés irányában, vagy irányába, és itt azt érdemes majd figyelni, hogy hogyan alakul a költségvetés helyzet. Ugye most nemrég olyan makroadatokat láttunk, ami arra utalt, hogy az első hét hónapban egy picit rosszabbul alakult a költségvetés, mint azt tervezték, és szükség van az EU-s pénzekre, szükség lesz ahhoz, hogy ez rendben legyen, ha nem, akkor ugye kiigazító intézkedésekre van szükség, vagy lesz szükség, az átgyűrűzve, vagy ilyen áttételesen már a gazdasági növekedésünkre is árnyékot vet, tehát ez mindenképp egy negatív hír lenne, vagy egy kockázati tényező. Az őszi időszakra hát várható, hogy ebbe lesz valamilyen előrelépés. Ez ugye politika, úgyhogy erre vonatkozóan nem is mernék előrejelzésekbe bocsájtkozni, inkább csak azt tudom hangsúlyozni, hogy az innen érkező híreket érdemes figyelni, és ez a legnagyobb kockázat a forintra.
Még itt a forinttal kapcsolatban tényleg arra lennék kíváncsi, hogy a mindennapokban az ügyfelek, ugye beszéltünk az első blogban kockázatkezelésről is, mit kérdeznek leginkább a forinttal kapcsolatban, mi az, ami leginkább érdekli őket, amitől mondjuk tartanak, vagy amit be kell, hogy árazzanak a saját stratégiájukba?
A leggyakoribb kérdés az az, hogy most váltsak, vagy várjak? Tehát ez a klasszikus kérdés az üzletkötők felé, és sokszor rövid távra vonatkozik ez a kérdés, tehát ez a most várjak, vagy inkább jövő héten.
Ja,
és ezt nagyon nehéz előrejelezni, mert amiről eddig beszéltünk, ezek inkább fundamentális tényezők, és ezeknek a hatása, vagy ezek az ingadozások, ezek a tendenciák hosszabb távon bontakoznak ki. A nagyon rövid távú előrejelzés, ez inkább egyébként a csártokat, csártelemzés, technikai szinteket szoktuk segítségül hívni. De egyébként ha hosszabb távra nézzük, és azt, hogy mit kérdeznek az ügyfelek elsősorban itt, a nominális árfolyam szint, tehát hogy egy ingadozási sávon belül hol tartunk, az nagyon meghatározza, hogy az export, illetve az import oldal mennyire aktív, és mennyire tud fedezni.
Ezt az ingadozási sávot, ez bőven sajnos kitolta, nem a forint mozgása, vagy bőven a tolerálható szinten kívül esett.
Hát igen, mentünk olyan magasságokba, ami nagyon szokatlan volt, és akkor egy kicsit pánik üzemmódra tudnak kapcsolni a piaci szereplők, meg sokkal nehezebb ilyen szélsőséges körülmények között előrejelezni. Most egyébként nyugodtabb vizeken vagyunk, kisebb a volatilitás is, és a forint ingadozási sávja is mondjuk az, hogy jobban kirajzolódik. Ugye azok a szintek, azok a 370 alatt pár forinttal a szintek, amik megfogták, azok egy elég erős támaszt jelentenek most is, tehát mondhatjuk azt, hogy szerintünk is ez az ingadozási sáv alja. És a teteje az nagyjából 400 forint körül van, tehát ahhoz, hogy még egy kockázat kerülő hullám esetén is ebből úgy stabilabban, meg látványosabban kilépjünk. Tehát az, hogy egy nagyon rövid időre fölé szúrunk, az mondjuk azt, hogy nem számít, de hogyha arról beszélünk, hogy onnan úgy kilép a forint, arra most elég kicsi esélyt látunk. Úgyhogy egy kicsit könnyebb tanácsot adni a fedezéshez. A másik fontos tényező az pedig a kamatkülönbözet. Ugye, hogyha határidős árakat nézünk, akkor azokhoz mindig hozzáadódik egy relatív nagy kamatkülönbözet, ezek ugye a swap pontok. És hogyha az árfolyam erős, vagy mint a forint erős és relatív alacsony, ez akkor is megnehezíti az import oldalnak, hogy hosszabb távügyleteket kössön.
Beszéljünk talán a világ legkereskedettebb devizapárjáról, de lehet kijavítasz, az euró-dollárról.
Abszolút.
Mondjuk nem vállaltam nagy kockázatot ezzel a kijelentéssel. Ugye, talán már elfeledkeztünk róla, de tavaly a dollár ugye erősebb volt az eurónál egy időszakban, mondjuk egy-két hónapon keresztül, talán, hogyha jól emlékszem. Most viszont már abszolút az eurónak áll a zászló, nem csak jelenleg, hanem hosszabb távon is, mert hogy az LKB még kamatokat fog emelni, a Fed meg már hát nem valószínű, hogy olyan sokat, vagy talán már nem is fog.
A kamatemelések számát, ha nézzük, akkor itt a nulla meg a kettő darab, mondjuk 25 bázispontos emelés, ami benne lehet akár az LKB, akár a Fed közeljövőjében. Tehát ilyen szempontból nincs nagy különbség, és az amerikai gazdaság sokkal inkább mutatja az ellenállóság jeleit. Nem véletlenül volt a Jackson Hole-i kommunikációban, ahol ugye a Fed elnöke nyilatkozott benne az, hogy még dolguk van az inflációval, és továbbra is ugye azt mondják, hogy emelnek, ha kell, és hosszú ideig ott tartják a kamatokat, ha kell. És szerintem nagy a fókusz azon, hogy mennyit emelhetnek még, és hogy hol lehet a csúcs szint, és mindenki ezt találgatja. És én szerintem ennél fontosabb lehet az, hogy mennyi ideig lesznek magas szinten a hozamok. És itt erre nem annyira fókuszál szerintem a piac, és ennek a reálgazdasági hatásait is kevésbé vizsgálja, illetve azt is, hogyha hosszú távon ilyen magas szinten maradnak a kamatok, akkor az adósságra finanszírozás az nehéz és fájdalmas lesz nagyon sok, igazából mindegyik piaci szereplő számára, tehát a lakosságnak, a vállalatoknak és a kormányzati szektornak, vagy állami szektornak is. Ilyen szempontból az euró ugye erősödött relatív láthatóan és tendenciaszerűen több hullámban az idei év során a dollárral szemben, és valóban a paritás alatti szintekről most ugye ilyen 1-10 közelében vagyunk alatta, de közelében voltunk fölötte is. De hogyha a monetáris politikának a különbségeit nézzük, illetve azt, hogy milyen reálgazdasági kilátásokkal néz most szembe az eurózóna, illetve USA, akkor azt lehet mondani, hogy tendenciaszerű további erősödés szerintem
nincs
nem,
már benne.
Így van, nem számíthatunk rá.
Egyébként az európai kamatszint teteje, várható kamatszint teteje is még alacsonyabb lehet majd, mint a Fed, vagy az amerikai kamatszint jelenleg?
Igen, alapvetően a Fednél ugye...
Tehát ez mondjuk gazdasági értelemben, akkor pont kicsit így az európai övezetnek kedvez, nem? Alacsonyabb alapkamattal kell számolni.
Hát az alacsonyabb alapkamat, tehát ahol ők megállnak, az próbálnak egy olyan egyensúlyt belőni, hogy az inflációt mindenképp le kell törni, tehát az nem is kérdés, abban igaziból nincs vita, hogy az egy nagyon-nagyon káros jelenség, és muszáj megfogni. Ráadásul nagyon sokat számít a kommunikáció, és hogy hol tudják horgonyozni a várakozásokat. Az inflációs várakozások a legszemetebb komponensei az inflációnak, mert azt a legnehezebb letörni, és emiatt alapvetően erre fókuszál mindegyik jegybank, hogy azt mutassa a piac fele, hogy mindent megtesz, bármi történjen, ő az inflációt le fogja törni, de közben egy milliméterrel sem akarnak tovább menni, mert közben mindenki azon remeg, hogy milyen gazdasági lassulást fog a reálgazdaságra jelenteni a szigorú monetáris politika. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz ilyen egyensúlyozós művelet, és én úgy látom, hogy a Fednek egy picit könnyebb ez a feladvány, mint az LKB-nak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk, és beszélgethettünk. Dénes Szilárd, az MBH Bank Treasury Sales vezetője volt a reggeli monitor vendége az elmúlt egy órában. Gyere máskor is, és akkor szép napot kívánok neked. Szia!
Köszönöm, szia!
8 óra van, hamarosan friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en a reggeli monitorban. Maradjanak velünk!